elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghallván elindultak. És íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mind addig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. És bemenve a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tettek neki. És kincseiket kitárván ajándékokat adtak néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Herodeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Eddig Isten igéje. Testvéreim, valami megrendítő ez a történet, és remélem, hogy sikerül átadnom, elmondanom azokat a gondolatokat, amelyeket Isten nekem mondott, és szeretném, hogy ti is gondolkodjatok velem, úgyhogy kérdések formájában szeretném a szokásaimhoz híven megosztani veletek ezeket a gondolatokat. Legelőször is hadd kérdezzem tőletek, hogy olvastátok-e már a Jézus élete című könyvet? Ebben a könyvben is bőséggel szól a testvérünk erről a történetről. Minek nevezi ott a testvérünk ezeket a férfiakat, akik Jeruzsálembe, majd Betlehembe érkeztek? Ő ott filozófusoknak nevezi őket. Ma úgy mondanánk ezeket a bölcseket, hogy ezek tudós férfiak voltak, akik két dologhoz értettek. Biztos, hogy két dologhoz értettek. Mi volt az a két dolog, amit nagyon jól ismertek ezek a férfiak? Ez az egyik.
A csillagászat.
És a másik pedig, pontosan a másik dolog a csillagászat volt. Na most, a másik dolog, amit szeretnék tőletek kérdezni, hogy milyen céllal érkeztek ezek a férfiak Jeruzsálembe, mi volt Isten célja azzal, hogy ezek a férfiak Jeruzsálembe, majd Betlehembe érkeztek. Felhívja a figyelmüket. Ez egy nagyon fontos szempont. Mert hogy Jeruzsálem és Júda milyen szerepet töltöttek be az Isten ügytervében, a megváltási tervben. Belőlük származik a fejedelem. Mennyire volt tisztában Júda és Jeruzsálem a fejedelem érkezésének az idejével?
Tudták,
mert a Dániáli proféciák alapján neki tudni.
Csak nem foglalkoztak vele.
Milyen szinten tudhatták a Messiás eljövetelének a közelettét ezek az emberek?
Szerintem nagyon is.
Inkább úgy mondom nektek, hogy milyen szinten kellett volna tudniuk. Na most, kérdezem benneteket, mennyire tudhatták volna pontosan, hogy ennek az ideje közel van, erősen közel van? 100%-ig. Dániel proféciája mit szól, mit mond? Hát, ha nem is napokra, évekre megjósolta. Valahol azt olvastam, vagy ezt a tanítást hallottam, hogy szinte a kezükön számolhatták volna ki, hogy mikor. A Messiás születését jövendőli meg a profécia? Időben?
A felkeletését, a fellépését.
Tudjátok, hogy hangzik az ige? Fejből. A Messiás fejedelemig meddig? Mennyi? 7-7 és 62-7 van. Tökéletesen. Mert volt egy összesen egy mekkora időszak? 490 év, és abból vissza egy év. És a felkeletése, nyilván egy felnőtt ember esetéről beszélhetünk, előre vetítette, hogy valamikor a Messiásnak meg kell születnie. Kérdezlek még benneteket. Volt-e valami bizonysága ennél több is a jeruzsálemieknek arról, hogy ez az esemény közel van?
Voltak, akik várták és hitték.
Igen, ez nagyon szép. Volt két ember, akiről az igei olvasunk az igében. Anna és Simeon. Simeon kijelentést is kapott, hogy nem hal meg, míg meg nem jár, látja az Úr Krisztusát. De volt-e ennél még határozottabb? Nagyon szép. Mit tudunk az ő születéséről? Volt-e jele annak, hogy Keresztelő János megszületik? Volt-e ennek jele Jeruzsálemben? Mi történt? Mondják a testvéreim, megnémult,
és amikor megszületett a gyermek, akkor Zakariáson megnyugodott az Isten lelke, és mi hangzott el? Hogy mi lesz ennek a gyermeknek a feladata? Hogy ő legyen a Mesiás útkészítője. Na most testvéreim, mondhatjuk azt, hogy Júda és Jeruzsálem népe számára a bizonyságoknak szinte egy egész felhője volt?
Igen.
Amelyik készítette őket a Mesiás várásra? Kimondhatjuk. Ennek ellenére, mikor megérkeznek ezek a férfiak Jeruzsálembe, nem tudnak róla. Teljesen felbojdul a város. Ezt olvassuk. Egészen megdöbbentő dolog ez. Na most nézzük a tanulságait ennek az egész eseménysorozatnak. Az első tanulság, amit szeretnék veletek megosztani, ami számomra egy óriási vigasztalás volt, hogy tudta-e az Úr előre? Hogy ez, máshogy kérdezem, bocsánat, majdnem elrontottam a kérdést. Okozott-e érdembeli változást Jeruzsálemben a három napkeleti, a napkeleti bölcsek érkezése? Ezen a felbojduláson túl. Nagyon szép, nagyon szép. Mi lett volna az igazán fontos pozitív változás? Hát, ha elmennek Betlehembe. Pontosan. Pontosan. Hányan követték a bölcseket Jeruzsálemből? Bocsássatok meg. A pásztorok nem Jeruzsálemből mennek. Ők kijelentést kapnak az angyaloktól. Tehát, igen, parancsolj. Így van. A pásztorok akkor... Így van. Tökéletes. Látjátok, mennyire félrevezet bennünket a betlehemes?
Igen.
Mert a bölcseket és a pásztorokat együtt ábrázolják, de nagyon helyesen mondja a testvérünk, hogy a pásztorok közvetlenül Jézus születésekor mentek oda, a napkeleti bölcsek pedig lényegesen később. Nagyon érdekes. Ez egy nagyon köszönjük, ez egy nagyon fontos megjegyzés. Na most, testvéreim, most jön az a kérdés, amit már az előbb majdnem elrontottam. Hogy mi volt akkor a célja az Úrnak azzal, hogy ezek a férfiak mégiscsak eljöjjenek idegen messzi országból? Tessék?
Megkapták a Jézus-i támogatást.
Pontosan! Pontosan! Mire kellett ez a család támogatás?
Terjelve Egyiptomban, és volt Jézus, hogy fel kellett lenni, hát, hogy jött már fent korában.
Tökéletes. Gund, parancsolj!
Én látok még a kegyelem részéről is egy nagyon fontos momentumot, hogy Isten itt még azért adott késztetést azoknak, akik eddig nem voltak hajlandók meg gondolni még mélyebben ezt a dolgot, tehát akár Heródesnek, akár a papoknak.
Itt lesz majd még egy következő téma ezzel kapcsolatban. Na, nagyon köszönöm, ez lesz a következő gondolat. Na most, testvéreim, itt nagyon szépen elhangzott, hogy családtámogatást kaptak, az egyiptomi menekülésnek a gazdasági alapját teremtette meg az Úr. Kérdezem tőletek, mire föl indultak el ezek a férfiak idegen országból? Milyen jövendőlést ismerve jutottak el? Bálám jövendőlését. Mennyi idővel előbb hangzik el ez a jövendőlés? Durván 1500 évvel korábban. Gondoltatok már erre? Ha összeszedjük ezeket, hogy nem hozott létre érdembeli változás semmiben, senkiben, csak negatívat, erről mindjárt kitérünk, ez lesz a következő gondolat, csak negatív változást, semmi változást nem hoznak a bölcsek, csak egyetlen egyet, hogy Mária és József, illetve a megszületett gyermek el tud menekülni Egyiptomba, és ott az Úr gondoskodása révén megélhetésük van. Mennyi idővel előre gondoskodott a mindenható az ő fiának az ellátásáról Egyiptomban?
1500 év.
Gondoltál már erre?
Nem.
Engem teljesen megdöbbentett ez a dolog, mert egyébként semmi más változás nem történik a bölcsek hatására. Testvéreim, voltatok már az életetekben nehézségben? Anyagi nehézségben? Most a szombat iskolában a testvérünk, aki vezette, nagyszerű volt, amit elmondtál, hogy ebben a mai világban azért kimondhatjuk, hogy borzasztó jó világunk van. Mindenünk megvan. Egyenesen az adventista fiatalok valahol azt mondták, hogy miért kívánkozzunk a mennyben, mikor itt minden megvan. De én emlékszem rá, amikor gyermek voltam, emlékeztek a kommunizmus idejére. Minden volt, de azért nem volt egyszerű. És édesanyám még egy hatalmas tapasztalatot szereztek az Úrral, én is nagyon sokszor, de most ezt a régit hadd mondjam el. Elmesélték a szüleim, hogy amikor megkapták édesapámnak a fizetését, akkor leültek a nagyszobában az ágyra, kiterítették az összeget, legelőször mit tettek félre?
Tizedet.
Pontosan. Tized volt az első, szentség az Úrnak. Utána szépen kifizették a számlákat, és mi történt?
Nem maradt.
Édesanyám sírva fakadt, hogy néhány fillér maradt, és ez egy őszi időben volt, kezdődött a tél, és a családnak nem volt téli kabátja. És azt hiszem maradt valami 900 forint. Szerintem ti tudjátok, akik abban a korban már felnőttek voltatok, hogy ez, hát nagy pénz volt azért mégse akkora, hogy 4 téli kabátot vegyünk. És a szüleim leborultak az Úr előtt, és azt mondták, hogy Urunk Isten, teljesen esélytelen az, hogy legyen, de mi hiszünk a te gondoskodásodban, és azt mondtad, megígérted, hogy ha behozzuk mind a tizedet a te tárházadba, akkor megnyitod az égcsatornáid bőségesen. És sose felejtem el, oda hívtak bennünket is gyerekeket, mi is részt vettünk az imádságban, majd felálltunk a térdeinkről, és bevettük magunkat a városba, és leszálltunk a Zeneakadémiánál, a 4-es, 6-os villamosról, talán ismeritek ennyire a várost, és ott volt egy bizományi áruház bent a Terézvárosi templomhoz közel, és belépünk, és szemben a fogason 4 kabát lógott így. És a 4 kabát pontosan azon a méreten, anyámnak, apámnak, egy nagyjából 10 éves fiúcskának nekem, meg a 7 éves öcsémnek, és 900 forint volt az ára háromnak együtt. És olyan nagy volt az öröm, hogy anyámnak azt az agyonviseltes kabátját, ami már itt-ott szakadódott, ott is felejtettük véletlenül, hogy ennyi veszteség érte a családot, hogy az Úr gondoskodásában valami hihetetlen módon előre gondoskodott. Gondolkodtatok arra, testvéreim, hogy az Úr már előre gondolt rátok? Emlékeztek, mikor azt mondja az ige a Zsoltárok könyvében, hogy ismerted az én alaktalan testemet, amikor formáltattam? Sőt, azt mondja a bizonyságtétel, hogy Jézus, amikor a kereszten volt, akkor mindnyájunkra gondolva végezte azt a hatalmas szolgálatot, azt az áldozatot értünk hozta. Testvéreim, az első gondolat, amit itt szerettem volna veletek megosztani, az, hogy az Úr 1500 évvel korábban gondoskodott arról, hogy a fiának megélhetése legyen, és az az Isten, aki gondoskodott az ő szeretett fiáról, ugyanilyen értéknek lát bennünket is, mert ha belegondoltok, mintha mi értékesebbek lettünk volna a szemében, mert a saját fiát nem sajnálta kockára tenni azért, hogy minket megmentse. Úgyhogy bármilyen nehézségetek is van, és megpróbáltatások érnek, anyagi nehézség övez, környékez benneteket, emlékezzetek rá, hogy Isten ezt előre tudta, előre gondoskodott rólatok, és csak olyan nehézséget enged meg az életetekben, amelyet ő eltervezett, és amelyből kimenekedést tud adni. Ez az első tanulság. A másik, az a kérdésem hozzátok, hogy miért is jöttek ezek az emberek Jeruzsálembe? Emlékeztek, hogy szól pontosan a bálámi jövendőlés? Vagy olvassuk el pontosan. Mózes 4. könyvének a 24. fejezetében található a jövendőlés, és most szeretnék nektek egy feladatot adni. Mózes 4. könyve 24. fejezet 17. vers. annak is a közepén található ez a jövendőlés. Azt szeretném megkérni most tőletek, hogy elolvasva az igét, mondjátok meg nekem, hogy melyik ebből az a szakasz, ami azt mondta ennek a néhány bölcsnek, ennek a néhány tudós férfinak, hogy menjenek el, ahol megszületik majd az újszülött fejedelem. Olvassátok el az igét. Egy zsebkendőt tudnál adni szívem? Ha megvan mindjártoknak, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Ha megvan a mindjártoknak, akkor így olvasom az igét, Bálám jövendőlését. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Így hangzik a jövendőlés. Ismerték ezt a bölcsek is. Mondjátok meg nekem ebből a szakaszból, hogy hangzik az a rész, amiben felszólítást kapnak a bölcsek, hogy menjenek el. És ebben melyik rész a felszólítás?
Ugye a csillag.
Igen, de mondjátok meg, mi ebben a felszólítás? Van benne? De, testvérem, még egyszer, van ebben felszólítás, csak egy szó is?
Nincs. Csak egy kijelentés.
Egy kijelentés, hogy ez fog történni, pont. Igaz? Miért mentek el?
Hát már kapcsolatban voltak a Szentlélek. Csak megvilágosítottanak, így értok, más tárképzelni. Kapcsolatban voltak a...
Isten lelke parancsolj.
Én sokszor azt látom, hogy a nem hívő névből, úgy idézőjelben, mindig voltak ilyen ösztökék más nemzetekből, fogályokból, hogy kicsit gondolkodjanak, hogy milyen hozzáállásuk van. Jézus is többször hív erre a figyelmet, hogy ugye történet, ha visszanézi fel a Sareptai özvegy, vagy Naamán, vagy például ezek a tudós emberek.
Igen. De kimondhatjuk, hogy nincs figyelmeztetés, nincs felszólítás. Egyszerűen csak Isten lelke késztette őket, hogy ez a világmindenség leghatalmasabb eseménye. Olvassátok el, Ellen Gould White a következőt írja a Jézus élete című könyvben. Egyébként nem ez a könyvnek az eredeti címe, hanem valahogy úgy lehetne fordítani, hogy a korszakok vágya. Ez az eredeti címe, az angol címe a világreményének, vagy a Jézus élete könyvnek, hogy korszakokon át vágyták ezt az eseményt az emberek. És ezek a férfiak felismerték, hogy ez a világmindenség leghatalmasabb eseménye. Olvassátok majd, Ellen White elmondja, hogy nem volt elég számukra Bálámnak ez a jövendőlése, hanem elővették az ószövetségi, hát akkor még az írásnak a proféciáit, és elkezdték lelkesen, örömmel kutatni. És milyen kincseket találtak testvéreim ezzel kapcsolatban? Az, amit a papok elmondanak, emlékeztek, hogy hangzik egész pontosan Betlehemmel összefüggésben? Nézzétek meg itt a... Sem vagy kisebb a Júda fejedelmi városai között, mert... A fejedelem, akinek... Nem. Származása. Elejétől fogva... Öröktől fogva van. Az örökké való Isten földre születésének, így van? A földre születésének az eseménye következik be. Testvéreim, gondoljátok meg, hogy ezek a férfiak mikor felismerték, hogy nem csak Izrael királya születik meg, hanem felismerték, hogy itt valami még hatalmasabb dologról van szó, akkor ezek az emberek úgy gondolták, hogy ezt nekik mindenképpen látniuk kell. Nézzük a következő érdekes kérdést, testvéreim. Amikor ők Jeruzsálembe érkeznek, vagy amikor közelítenek a város felé, szerintetek mire számítottak?
Hát, hogy ez várakozás alatt.
Gondoljátok meg, miről szól a történet, hogy bemennek és azt hinnék, hogy népünnepély van. Hogy megszületett az, akit várnak. Emlékezzetek rá, hogy mióta várta az emberiség, ugye a korszakok vágya. Mióta várta az emberiség ezt az eseményt? Honnan tudjuk? Nagyon jó.
Gyertem fiat az urat.
Azaz. Mert az ószövetségi héber szó nem csak úgy fordítható, hogy az úrtól, hanem nyertem férfit az urat. Hogy talán már ő lesz rögtön, aki megszületik. És gondoljatok bele végig az egész áldozati rendszer. Miről szól? Végig. Emlékezzetek Ésaiás prófétának a könyvében, az 53. fejezetben, minek nevezi Jézust Ésaiás? Hogy mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírők előtt. Az egész áldozati rendszer. Fantasztikus volt, ahogy olvastuk most a feleségemmel, néhány hete tartottam egy igehirdetés Győrben a negyedik hitelvünkről, ami Jézus Krisztusról szól, és teljesen megdöbbentett bennünket egy kifejezés, ami végigvonul a Jézusról szóló kifejezésekben. Az igékben végig az van benne, hogy benne. Hogy ő benne. És annyira letaglózott, annyira megdöbbentett bennünket, hogy Anikóval elhatároztuk, hogy minden nap egy órát töltünk Krisztus kereszténél. És a legalkalmasabbnak azt találtuk, hogy elkezdtük előre olvasni a Világreménye vagy Jézus Élete című könyvet, és megdöbbentő például, ahogy Jézus bemutatják a templomban. És a pap, aki ott áll, egy ugyanolyan tucat gyermeknek gondolja ezt a gyermeket, mint a többieket, akiket bemutatott az Úrnak. És amikor Simeon odalép, hogy ő is felemelje, és azt mondja, hogy Uram, most elmehet a te szolgád, nem rezdül át a lelke mégsem. Pedig ezt várták a korszakokon át Izrael gyermekei. Tessék, mindmáig várják. Most testvéreim, kérdezlek benneteket, szerintetek milyen hatással lehetett a bölcsekre, Izrael népének ez a megdöbbentő közömbössége?
Hát, letaglózták, ez sokként.
És képzeljétek el, mikor a papok előjönnek, mert Herodes előhivatja a papi fejedelmeket, hogy no, akkor hol kell megszületni a fejedelemnek, ezek meg kapásból mondják, és szinte egy ilyen mantraszerűen teljes közömbösséget érzek, ugye nem jön át az íráson ez, de nem érződik rajta az, hogy tényleg, hanem mondják, hogy te Efratának Betleheme, és kész, semmi. Testvéreim, milyen hatással lehetett ezekre a férfiakra? De nézzétek meg, hogy eltérítette őket az útjuktól.
Nem.
Betlehem, ha emlékeztek, nagyon közel van Jeruzsálemhez. Igen. És újra folytatták az útjukat, és a csillagról így olvassuk, hogy ment előttük, és megállt a hely fölött, ami a megváltó lakóhelye volt éppen akkor. És most jön az a gondolat, amit te említettél. Mikor kezdődött ezek szerint Jézus Krisztusnak az elvetése a papi vezetők szemszögében? Már a megszületésekor. Mire vágyott, mire várt Izrael? Lelki megmentőre? Egy fizikai uralkodóra, aki majd fejjé és nem farokká teszi Izraelt, ugye ezt nem én mondom, hanem az ige így fogalmaz Mózes könyvében, számukra nem ez volt a várakozásnak a reménysége, hanem hogy egy fejedelem lesz, aki majd nagyjá és dicsőségesé teszi az Úr népét. És ez a megdöbbentő, testvéreim, hogy az ő szívükben ekkor indult el, hogy Jézustól elforduljanak.
Egyértelmű volt az ígében a kinyilatkoztatás. Abszolút.
Na most kérdezek egy másikat. Volt-e abban az időben Istennek kiválasztott hivatalos népe?
Igen. Hogy ne lett volna.
Ez volt a nemzet, ez volt a zsidó nemzet. Na most, mik voltak a szemükben azok a férfiak, akik akkor Jeruzsálembe érkeztek?
Édenkinek és
pogányok.
Megvetett pogányok. Minek nevezi Jézus egy megdöbbentő beszélgetésben, ott az északi területen egyszer csak odajön hozzájuk egy asszony, és azt mondja, hogy Uram, gyógyítsd meg a gyermekemet. Erre Jézus azt mondja, hogy nem jó a fiaknak a kenyerét az ebeknek vetni. Jézus így gondolkozott felőlük? Mire akarta felhívni a tanítványok figyelmét? Hogy így gondolkodtok? És Jézus ismerte ennek az asszonynak a szívét, és látta, hogy ez az asszony nem fog ettől eltántorodni. Ugyanúgy, mint ahogy a napkeleti bölcsek sem tántorodtak el Izrael közömbössége láttán, hanem mentek tovább. Az asszony is azt mondja, Uram, de a fiaknak a kenyere morzsái lehullanak, és azért azt az ebek felnyalják. És Jézus azt mondja, hogy nagy a te hited. Ugyanígy voltak ezek a bölcsek is, hogy látva Izrael közömbösségét mégiscsak tovább mentek. Na most, testvéreim, egy érdekes gondolati játékra szeretnélek hívni benneteket. Volt akkor az Úrnak hivatalos népe, akiknek az volt a feladata, és ez volt a hitbeli meggyőződés, hogy eljön a megváltó. Kérdezem, van-e ma az Úrnak hivatalos népe, amelyiknek az lenne a feladata, hogy hirdesse mit? Most jön Andris, az az ige, Máté 24:14. Tudjátok-e pontosan ezt az igét? Az Isten országának nagyon fontos, amit mondtál, hogyan fogalmaz Jézus? Isten országának ez az evangéliuma. Miért így fogalmaz az Úr? Miféle? Miért mondja ezt, hogy ez az evangéliuma? Miről folyik a beszélgetés Jézus és a tanítványok között? Mert Jézus mondott egy megdöbbentő dolgot számukra, hogy bizony-bizony mondom néktek, nem marad itt kőkőben, amely le nem romboltatik. És erre a tanítványok szívében ugye a világ vége, meg Jeruzsálem pusztulás az egy és ugyanaz volt, és felteszik a kérdést. És Jézus, mint egy lezárásképpen mondja, hogy ez az evangélium. Tehát az én eljövetelemnek, az én visszajövetelemnek az evangéliuma hirdettetik az egész világon.
Bizonyságú.
Nagyon fontos. Mit jelent az, hogy bizonyságú? Ez szép, de most gondold meg, ez olyan, mint a Jehova tanúi, hogy leverjük a lábunk szárát, mert mi elmondtuk. De ők itt csinálják. Testvéreim, mi az, hogy bizonyságú?
Ez egész lényünkkel bizonyságot, amit ér.
Vagy csak kedveteink.
Ésaiás 61-ben már olvastam nektek azt az igét. Azt mondja az Úr igéje, hogy valakik látják őket, megismerik, hogy ők az Úrtól megáldott magok. Így fogalmazza a Károly Bibliánk. Még egyszer. Keressük meg, mert ezt jobb, hogyha látjátok. Ésaiás 61-ben van ez. Ésaiás 61-ben, itt jobb oldalon, így olvasom, 9. vers. És ismeretes lesz maguk a népek közt, és ivadékaik a népségek között, valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok. Mit mond ez az ige? Hogyan fogalmaznánk meg mai kifejezéssel azt, hogy valakik látják őket? Tessék?
Hát ottól élnek.
Igen, de hogyan fogalmaznánk ezt meg máshogy? Én úgy fog... Bárki! Bárki! Aki látja őket, annak az embernek a számára milyen lesz, hogy ők az Isten gyermekei? Egyértelmű, világos, biztos. Úgyhogy valóban az van, amit te mondtál, hogy az egész lényükön átsüt, hogy ezek az Isten gyermekei. Ez lesz a bizonyság. Most jön a gondolatjáték. Van egy ember, aki kutatja az írásokat. Valamelyikötök mondta, hogy egy német ember jött valamelyik standotokhoz. Te mondtad talán? De? És felkiáltott, hogy halleluja, Jézus eljön. Valami ilyesmit mondott egy testvérünk itt a szombatiskolán. Ugye valami ilyen hangzott el? Most képzeljétek el, ez egy ember, aki tanulmányozza magától az igét, és felismeri, hogy Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele közel van. És ahogy elkezd kutakodni, kiderül, hogy van egy egész egyház, amelyiknek még a neve is erről szól. Van ilyen? Hogy hívják ezt az egyház? Hetednapi adventista egyház. Amelynek még a nevében is ez van, hogy Jézus visszajön, és az egész hitéletük, minden cselekedetük e köré összpontosul. És megtudja, hogy ezek minden szombaton összegyűlnek Fehérvár csurgon a Petőfi utca 7-ben. És teljesen felbuzdulva, feltüzesedve bejön a gyülekezetbe, és szerintetek bejön ez az ember, mit fog találni itt?
Nem olyan lelkesedés, mint az övé, az biztos.
Igen. Inkább azt a kérdés fel kell feltenni, hogy miért nem jönnek.
Hogy miért nem jönnek? Testvéreim, gondoljatok bele, hogy a világban, a világunk tele van annak a híreivel, hogy összedőlünk. Recseg ropog társadalmilag, környezetileg. A világban olyan hírek vannak, ugye tudjátok, hogy tartom ezeket a csillagászatos előadásokat, és ezeket én figyelem. Testvéreim, ilyen hírek jelennek meg. A WWF, tudjátok, amelyiknek a panda jelvénye, a világ, környezetvédelmi világalap kiadott egy jelentést, amelyben leírják, 2 éve van az emberiségnek arra, hogy tegyen valamit a pusztuló élővilág megmentéséért. A biológiai sokféleség olyan hihetetlen pusztulásával találták szembe magukat a tudósok. Egy 74-től kezdődő felmérés mostani eredményeképpen, ami azt mondja, hogy a világnak 2 éve van valamit tenni, de semmi nem történik. Van egy IPCC jelentés, amelyik ugyanerről beszél, és legutóbb kijött például az, hogy az antarktiszi legmasszívabb gleccserek is olvadnak. És leírták, hogy ha ez elolvad, 28 méterrel emelkedik meg a tengereknek a szintje. Testvéreim, recseg ropog a világ. Bejön az ember a gyülekezetbe, és látja, hogy a gyülekezet tagjai izgalomban vannak, hogy Jézus jön. Ezt látják? Ezt látnám. Testvéreim, Ellen White a következőt fogalmazza meg, már nem emlékszem pontosan, hogy hol, hogy embereknek a közösségünk szemét dombjain át kell eljutniuk Istenhez. Te ismered ezt a gondolatát. Testvéreim, hihetetlen ütős, hihetetlen megrázó üzenete van a mi népünknek, magának a létünknek. Jézus eljövetelének az örömteli üzenetét mondhatjuk el a világnak. Lapozzatok velem, kérlek benneteket Lukács evangélium a 21. fejezetéhez, hogy milyen helyzet vár a világunkra. Lukács evangélium a 21. fejezet 25. versétől olvasom Isten igéjét. Így olvasom. És lesznek jelek a napban, holdban és a csillagokban. Egyelőre eddig. Emlékeztek, hogy a bölcsek mihez értettek? A csillagászathoz, és értettek a proféciákhoz. Milyen mértékben ismerjük a proféciákat? Nagyon jó, hogy most ezzel foglalkoztak egyébként, ez csodálatos dolog. De úgy általánosságban szerintetek az advent név milyen mértékben van otthon a proféciákban?
Szerintem nincs otthon.
Szerintem sincs.
Nincs otthon.
Szerintem sincs.
Én ezzel találkozok, ahogy megyek a gyülekezetekben.
Testvéreim, nagyon-nagyon fontos, hogy ismerjük az Úr kijelentéseit a végidejéről. Ismerjük a csillagászati kijelentéseket a Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatban? Ott van a Szentírás, de ismerjük? És még egyszer, most egy nagyon érdekeset teszek föl nektek. Szerintetek a bölcsek elég lett volna csak pusztán, ha tudják, hogy mi van a proféciában? Mi kellett még ahhoz, hogy, az is nagyon fontos, mi kellett ahhoz, hogy észrevegyék azt a csillagot? Kérdezze beleteket, mikor látszanak a csillagok?
Csak
éjjel. Hát nyilván, természetesen. Az a legközelebbi csillagunk, ez teljesen igaz. Gondoljatok bele, hogy ezeknek a férfiaknak a várakozás annyira megtöltötte a szívét, hogy várniuk kellett.
Nem aludtak
éjjel. Én tudom, mert én, tudjátok, távcsővel a feleséget megijedjük, és kukkoljuk fenn az eget, de ahhoz éjjel fönn kell maradni. Testvérek, gondoljatok bele, hogy ha mondjuk nézitek az eget, ott a sok-sok-sok-sok égi jelenséget. Ha fölnéztek, észrevennétek, hogy ott megjelent egy újabb?
Hát biztos, hogyha olyan közel van.
Hát ha nem figyelem.
Ha annyira fényes, ha olyan fényes, biztosan.
Biztos.
De?
De csak ha figyeled.
De csak ha figyeled. Ha figyelemmel követed, és ha tudod, hogy mi van ott fönt.
Így van.
Értitek? Tehát valami kellene legyen ismeretünk. Nézzétek meg, azt mondja, hogy jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. Olvassátok a csillagászati megfigyeléseket. Figyelemmel kíséritek, hogy mi történik a világban, a jeleket, amelyek körülvesznek bennünket. Hát hébe-hóba. Látom, de körülbelül ez az állapot. Testvéreim, nekünk nagyon-nagyon figyelni kellene. Mert Jézus mit mondott a zsidóknak, hogy amikor látjátok, hogy az ég aja veleslik, tudjátok, hogy szél lesz. Amikor más lesz, tudjátok, hogy mert a fügefáról mondja, emlékeztek. Testvéreim, amikor látjuk, hogy ez meg ez történik. Mi történik majd a világgal? Figyeljetek, 26. vers. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és annak a várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. És itt van egy megdöbbentő kijelentés. Mert az egek erősségei megrendülnek. Mi a csuda ez? Mit jelenthet ez? A mindenség összetartó erői rendülnek meg. Gondoljatok bele, hogy a csillagászat egy hihetetlen, tökéletes, pontos rendben működik. Előre 3000-re megvan a NASA honlapján, mikor lesznek napfogyatkozások, holdfogyatkozások. Ti itt láttátok a napfogyatkozást, amikor volt a 90-es évek végén. Emlékeztek a csillagászok? Megmondták, hogy ennyi óra, ennyi perc, ennyi másodperckor lekapcsolják a villanyt. Megtörtént?
Meg.
Amikor ez a biztos rend, ezek az összetartó erők megrendülnek. Emlékeztek, nem tudom, hogy itt tartottam a 20 feltételét, a csillagászati feltétel előadást, nem biztos, hogy. De Pali bátyám, te láthattad már valahol. Testvéreim, egy hihetetlen patika renduralkodik csillagászati vonatkozásban. 20 féle csillagászati feltétel működik együtt, hogy a földi élet létezhessen. De amikor ez a rend kezd felborulni, akkor az emberek a várható szörnyűségek miatt elhalnak, majd megdermednek a félelem miatt. Testvéreim, nézzétek meg, Jézus azt mondja, a 27. versben folytassuk, akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőségben, mikor pedig ezek mit mond? Mikor ezek kezdenek meglenni. Mit csináljatok? Emeljétek fel a fejeteket. Testvéreim, ez az üzenetünk. Szörnyűségek várnak erre a világra. De amikor ezek kezdenek meglenni, akkor ne azt mondjuk, hogy Istenem, mi lesz velünk, hanem nekünk, mint advent hívőknek, mi kell megfogalmazodjon a szívünkben? Itt van Jézus eljövetele. És ezt el kell mondjuk lelkesen az embereknek. Hogy hallotta-e szomszédasszony, hogy ez meg ez várható a világban, de semmi baj. Jézus visszajön. És Jézus mit ígért? Mit mond Jelenések könyvében? Ímé mindent újjá teszek. Testvéreim, olyan mértékben romboltuk szét az élőhelyünket, a bolygónkat, hogy az kell történjen, amit mond az ige, hogy láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És ez az óriási reménységünk van. De testvéreim, ehhez ismernünk kell, hogy mi rendül meg. Hogyan hívjuk fel az emberek figyelmét arra, hogy féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait, ha nem tudjuk, hogy milyen jelenségek vannak, amelyeknek meg kell változniuk. Testvéreim, óriási kincs van a kezünkben, hogy fel kell hívjuk az emberek figyelmét, hogy van egy megszokott rend, de a szemünk láttára dől össze az egész. Olvassatok a tengerek szennyeződéséről, a globális felmelegedésről, a teljesen megkavarodott időjárásról. Nézzétek, olvastátok, biztos láttátok, mi zajlott Kaliforniában. Milyen viharok, milyen óriási forgószerek dúlnak. Ezek csak a jelei, nem ez a Jézus eljövetele még. Óriási kegyelem, testvéreim, és itt hadd utaljuk vissza Máté 24:14-re. Nem ezek okozzák, nem ezek hozzák el a Föld végső pillanatát, hanem
az evangélium,
hanem amikor minden emberhez eljutott Jézus visszajövetelének az üzenete, akkor jön el a vég. Testvéreim, olyan hatalmas üzenete van az advent népnek, ami lelkesítő, örömteli, boldogító. Mert itt a világ vége. Nem mi mondom, hanem a tudomány. Ezt mondja. Borzalom van. Szörnyű. Annyi nekünk, ezt mondják a cikkek, így jelennek meg. Az emberiségnek annyi. De mi mit mondunk? Jézus azt mondja az ő eljövetelére vonatkozóan, fantasztikus a kijelentés, ahol a dög, mikor jön el Jézus ezek szerint? Mikor kezdenek el gyűlni a kesejük? Meg van dögölve? A haldokláskor. A haldokláskor. Megvárja az Úr, míg a bűn bebizonyítja az egész mindenségnek, hogy ez az út a halálhoz vezet, de nem engedi el az Úr a legutolsó pillanatig. Van egy óriási kép, egy Pulitzer-díjas fotós készítette, egy fekete kisgyerek ül egy farönkön, és mögötte, mint a gyászhuszár, ott ül már a kesejű, és várja a gyermek halálát. Ha igaz, akkor öngyilkos lett a fotós, mert nem bírt ezzel a teherrel élni. De ez nagyon nagyszerűen érzékelteti Jézusnak ezt a mondását, hogy Jézus nem várja meg, amíg eljutunk tényleg a halálba, hanem amikor már bizonyítható és világos, hogy vége van, akkor lesz olyan kegyelmes az Úr Jézus Krisztus, hogy megállítja a földi történelmet és befejezi azt. Testvéreim, milyen üzenetünk van? Az a lelkes, örömteli érzés kell betöltse a gyülekezeteinket, hogy végre itt van az Úr eljövetele. Más esélye ennek a világnak nincs. Úgyhogy hadd bátorítsalak benneteket, ne legyünk olyanok, mint Júda és Jeruzsálem népe, akinek a szemédombjainkkel átmásszanak az emberek, hogy eljussanak Jézus eljövetelének az örömüzenetéhez, hanem legyünk azok az emberek, akiknek Isten meg tudja nyilatkoztatni magát, mint Simeonnak, mint Annának, mint a pásztoroknak, akik örömmel hirdetni tudják a messiás eljövetelének az üzenetét. Testvéreim, hatalmas dolog ez, ami ebben az egyszerű történetben benne van. Tegye meg az Úr ezt a csodát rajtunk, hogy az ő eljövetele üzenetének az örömteli világossága hadd ragyogja be az életetek körülményeit, tehát az embereket, akik körületetek élnek, hogy lássák rajtatok, hogy ti Isten gyermekei vagytok, és valóban lássák, hogy ti az ő eljövetelének a világító fákjáját tartjátok, mint ahogy az értelmes szüzek. Világítsunk a vőlegény felé, már az ő háza felé menet. Az Úr ezt adja meg az ő kegyelméből. Amen.